Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még, ha veszedelmet hoz is. A mi segítségünk, bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az újra való találkozásnak az alkalmát. Köszönjük, hogy jó nekünk együtt lennünk, jó látni a másik testvért, és jó volt énekelni ezt az egyszerű, kedves, vidám éneket. Kérünk téged, Urunk, hadd valósulhasson meg az, amiről énekelve vallottunk, amit kértünk, amiért ilyen módon imádkoztunk. Olyan jó lenne, hogyha mindenütt a te nevedet dicsérnék ezen a világon, ahol csak a napnak fényesült, mindenütt leborulnának a te lábaid előtt. Olyan jó lenne, hogyha gyermekek, felnőttek, idősek, mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel magasztalhatnának téged e földkerekségén. Mennyire más is lenne ez a világ. Mennyire más lenne a mi életünk. Urunk, tudjuk azt, hogy ezt mi nem tudjuk megvalósítani. Nincsen olyan hatásunk erre a világra. Nincsen erre hatalmunk. De egy óriási hatalom adatott nekünk az imádságban. És így jövünk most eléd, Urunk, könyörögve, esedezve, hogy munkáld a te lelked által az újonnan születéseket és a te tőled, te benned való egységet. De még inkább esedezünk, Urunk, hogy itt közöttünk tedd ezt valóságossá, megtapasztalhatóvá, átélhetővé, hiszen mi azért gyűlünk össze hétről hétre, alkalomról alkalomra, mert a te nevedről neveztetünk, mert valljuk, hisszük, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy elfogadtuk a te kegyelmedet. Azt ígérted, hogy arról ismernek fel bennünket a világban, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy szeretjük egymást. Segíts ebben, Urunk! A te szent lelkedet így áraszt ki erre a közösségre, a mi gyülekezetünkre, hogy bár kétszerre gyűlünk össze vasárnaponként délelőtt Isten tiszteletre, ez a két gyülekezet is lehessen egy. És mindnyájan, egy szívvel és egy lélekkel dicsérhessünk téged, hogy hathatósabb, áldottabb legyen szolgálatunk és imádságunk is előtted. Könyörgünk erre, taníts és vezess bennünket ezen az Isten tiszteleten is. Az Úr Jézusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, most már ismerősként cseng, nem csak azért, mert ismerjük ezt az igét, hanem mert már többetszer halljuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 13 verséből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az úgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Kedves testvérek, Isten kegyelméből, ahogy mondtam is, most már többedik alkalommal halljuk ezt az igét, a pünkösdi történetet, és ahogyan emlékszünk is rá, a pünkösd a Szentlélek kitöltetésének a jelképeivel, a kísérő jelenségeivel, a pecsétjeivel foglalkozunk. Hallottunk arról, hogy a pünkösdnek egyik ilyen jelképe, pecsétje, megnyilvánulása, szimbóluma a szél. Aztán arról is, hogy a tűz. És a mai napon pedig az egységről. Az egységről hallhatunk. Itt, ebben a történetben, az első pünkösd idején, ott Jeruzsálemben, egy kulturálisan, nyelvileg, földrajzi származás szerint teljesen különböző emberek voltak jelen Jeruzsálemben. Hallottuk az igében, hogy milyen sok helyről származtak az emberek, ez a tömeg. És azt látjuk, hogy a Szentlélek kiáradása ezt az óriási és rendkívül változatos tömeget egyé, egy közösséggé formálta, kovácsolta. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, és bizonyára hallottuk is már ezt a kifejezést, hogy egy fordított Bábel zajlott le. A bábeli történetnek a fordítottja, az ellentéte. A bábeli történetet jól ismerjük, és a Szentírásnak az elején látjuk több ezer évvel ezelőtt, az volt az első olyan alkalom, amikor az emberek nagy közösségre törekedtek. Amikor úgy gondolták, hogy nekik fontos együtt lenni. Amikor úgy gondolták, hogy lényeges, hogy együtt maradjanak, és ilyen módon megtartsák a közösségüket. Hát mindez úgy tűnhet, hogy semmilyen gondot, semmilyen problémát nem jelent. Jó dolog, hogyha az emberek szeretik egymást. Jó dolog, hogyha az emberek összegyűlnek és szeretnek együtt lenni. No de mégis a Szentírásból azt látjuk, hogy azért ez nem volt egy kegyes, nem volt egy tiszta vágyakozás az akkor élő emberek részéről. Azt mondták, szerezzünk nevet magunknak, legyünk valakik. Mi akarunk lenni a valakik, akik itt lakunk. Mindenek fölé akarjuk helyezni magunkat. Aztán azt mondták, építsünk tornyot, mégpedig olyat, amely az égig ér. Építsünk egy olyan építményt, ami majd otthonul szolgál nekünk, és amely kifejezi azt, hogy mi mennyire egyek is vagyunk, és mennyire hatalmasak, mennyire dicsőségesek. Sőt, egészen, ha lehet, érjen az égig, ami azt fejezte ki, hogy azért mi igyekszünk Isten mellé, vagy inkább fölé helyezni magunkat. Mindenkinél többek akarunk lenni. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és azt is mondta, hogy uralkodjatok a teremtett világon. Hajtsátok uralmatok, vagy birodalmatok alá. De az, amire itt törekedtek Bábelben, nem az volt, amit Isten eléjük tárt. Ez a fajta uralom, amire a bábeli toronyépítők törekedtek, az nem a felelős gazda, a felelős sáfárnak a lelkülete volt. Nem úgy törekedtek hatalomra, hogy azt mondták, mi felelősséggel tartozunk azért a csodálatos világért, amit Isten nekünk megalkotott, hanem azt mondták, hogy mi ezt leuraljuk. Mi majd a birodalmunk, a hatalmunk alá hajtjuk, és majd azokat az embereket is, akik esetleg nem értenek velünk egyet. Mi majd mindenek fölé helyezzük magunkat. Mindenkinél többek, hatalmasabbak leszünk. Aztán cél volt az is, megfogalmazzák, hogy el ne szédüljünk. Azért is építették ezt a tornyot, mert azt mondták, legyen ez, ami szintén összetart. Egy hatalmas jelkép. Mekkora nagyok vagyunk mi. Ez tartson meg bennünket. Vannak ilyen jelképek, és voltak is mindig a történelem folyamán. Ilyen jelkép, mondjuk a zászló, amely kifejezi egy népnek az együvé tartozását. Ilyen a címer, amivel nincs semmi baj. De már látjuk, hogy annak idején megépítették mondjuk az Egyesült Államokban azt a bizonyos ikertornyokat, És amikor azt lerombolták, azt mondták, mi megmutatjuk, hogy mekkora hatalmasok vagyunk, és újraépítjük, és ha lehet, még nagyobbat. És ezzel megint nincsen baj, hogy felépítik, de az önmagunkban való bízás, a mi hatalmunk, az embernek az ereje, hogy én vagyok valaki, az nyilvánul meg benne. Szóval ezek az emberek együtt maradtak, és azt olvassuk a bábeli torony építésének történeténél, hogy Isten azt mondja, hogy alászállok, megnézem már, mi történik itt. Az a nagy, hatalmas, dicsőséges emberiség munkáját Istennek alá kell szállni, hogy megtekinthesse. És akkor mondhatnánk, hogy miért kellett az Úrnak közbeavatkozni? Hát, hogyha ennyi az ember hatalma, amit ők talán évtizedeken keresztül kínlódtak, építettek, hogy csak éppen keresgélni kell, mi is az Isten szemszögéből, olyan parányi. Miért kellett az Úrnak beavatkozni? Miért zavart össze a nyelvüket? És miért célesztette el őket? Azt mondja Isten igéje, hogy azért, mert az ember most még csak erre törekszik. Építsünk egy tornyot. De jelenleg semmi sem akadályozza meg őket, hogy még több rosszban legyenek egyek. Hogy még több rosszra szövetkezzenek. Van egy kedves barátom, aki módos, gazdag ember, és bár itt él Magyarországon, de van Amerikában is lakása. Egy háza. Vagy lehet, hogy van több is, egyről tudok. És vagy 3 évvel ezelőtt mondta, hogy fú, hát a nyáron sok időt ott kell tölteni majd az Egyesült Államokban, mert most szóltak neki a bérlők, akik lakják a lakását, hogy megjelentek a termeszek. És fel fogják falni. El fogják pusztítani az egész lakást. És minél hamarabb menni kell, és intézkedni kell. Hát ugyanaz. A mi szemszögünkből egy termesz mennyi? Icipici. De a nagy sokasága, és az egy rosszra koncentráló szorgos munkája óriási bajt, óriási károkat tud okozni. És az Isten nélkül való ember, amely azt mondja, hogy fogjunk össze, és csináljuk azt, amit mi jónak látunk, abból borzasztó nagy károk tudnak keletkezni. Hát ezt látjuk, amikor mondjuk a hírekben beszélnek arról, hogy a következő világháború elképzelhető, hogy majd a víz miatt fog kitörni, akkor az nem csak azért van, mert elsivatagosodik nagyon sok területe a világnak, hanem azért is, mert elszennyezzük a környezetet. Az ember elkezdi tönkretenni, elpusztítani a saját maga környezetét. De Isten az első pünköstkor azokat az embereket, akik oda Jeruzsálembe összegyűltek, valami egészen más módon ragadta meg. Összegyűltek oda az emberek, és a legtöbben egy cél érdekében. Még azt is mondhatjuk, hogy nagyon nemes és nagyon szép cél érdekében. Vallásos ünnepre. Jöttek és hozták a hálaáldozatukat az Úrhoz. Jeruzsálem lakosságának a többszöröse gyűlt össze. És azt mondhatjuk, hogy ez milyen nagyszerű. De ha egy kicsit árnyaltabban tekintünk rá, Biblia ismeretünket felhasználjuk, akkor azt látjuk az Úr Jézus példájából is, hogy bizony sokan voltak, akik ezekből a vallásos ünnepekből meggazdagodtak. Pénzváltók, akik árulták az állatokat, az áldozati állatokat, és így tovább. Sokaknak az ünnep egyet jelentett a biznisszel, és Isten elhalványult mellette. Aztán voltak olyanok is, akiknek talán elsődleges volt a közösség, hogy találkozhatok majd a szomszéddal, vagy azzal, akivel egy éve nem futottunk össze, de most ott lesz majd az ünnepen, és megint csak háttérbe szorult, másodlagos volt, hogy Istennel találkozzon. És ez olyan csodálatos, hogy amikor volt az első pünköst, akkor az Úr úgy gyűjtötte össze az embereket, hogy akik együtt maradtak az a 3000 lélek, azokat már csak Jézus Krisztus áldozata tartotta meg. Isten lelke alászáll, és nem azért, hogy megnézze, hogy mit művelnek ezek itt, hanem hogy egyé tegye őket. És a minden nyelvű nép, az a sokaság elkezdi megérteni, hogy miről is beszélnek. Én annyit gondolkodtam már rajta, hogy hogy is történhetett ez, hát 11-12 apostol volt, akik prédikáltak, és közben itt fel van sorolva, hogy 16 féle nemzetiség. Hát hogy prédikálhattak ezek annyiféle nyelven? Hát az Isten lelke így munkálkodott. Egyszer már említettem, hogy Nagy Rozvágyon történt, az egyik istentisztelet után, vagy két nappal az egyik testvérrel beszélgettem, és lelkendezve mondtam, meg hálásan, meg könyvbelábadt szemmel, hogy mennyire sokat jelentett neki az, amikor azt mondtam az ige hirdetésben, és idézett egy mondatot. És én tudom, hogy én azt nem mondtam el. Ez teljesen biztos, hogy nem mondtam el. És ő mondja, hogy mennyire hálás. És mondja, de én elmondtam, és újra idézte, szóról szóra, mert az neki milyen sokat jelentett. Hát hogy hallhatta? Úgyhogy Isten azt mondta neki, hogy ezt neked hallani kell. Isten ilyen csodákra képes. Én nem mondtam el ezt a mondatot. De annak a valakinek ezt hallani kellett. A pünkösdi csoda megismétlődik ma is. Amikor szól egy ember, beszél egy ember, és azt hallja meg az ige hallgató, amit Isten üzen. Nem azt érti, hogy a Bodáné, a kis Gyula, vagy a kis Klára, vagy az Almási mit mondott, hanem azt hallja meg, hogy mit üzen az Úr nekem. És legfőképpen ott van a pünkösdi csoda, amikor azt hallja meg valaki, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. És ez megint egy végtelenül fontos dolog, mert vannak olyan közösségek, olyan keresztény közösségek, ilyen pünkösdi irányvonal szerintiek, akik nagyon hangsúlyozzák a Szentlélek ajándékait. Nyelveken szólás, gyógyítás, és így tovább. És ezek létező valóságok. De ők túl hangsúlyozzák ezt, és azt mondják, hogy akkor vagy hívő, ha te ezzel rendelkezel. Itt megint félre csúszik valami. Mi történt az első pünköstkor? Kiállt Péter, és bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Ennyi történt. És 3000 ember arra az egyszerű, a mai fogalmaink szerint véve egy végtelenül egyszerű igehirdetésre átadta az életét. Kétségbe estek, ahogyan azt egy évvel ezelőtt hallhattuk pünköstkor, és azt kérdezték, hogy mit kell most tenni? Hát ez borzasztó. Hát Jézus Krisztus, az Isten fia meghalt. És azok az embereknek egy jelentős része, akik ezt feltették kérdésként, ott sem voltak. És mégis szíven ütötte őket, mintha mi tettük volna. Mert ezt Isten lelke végzi el. Hogy nekem fájni kezd, mintha én tettem volna. Hát 2000 évvel ezelőtt volt, én nem voltam ott. De Isten lelke megmutatja. Miattam, érettem és helyettem történt mindez. És a Szentlélek így gyűjt egybe. Testvérek, ott van gyülekezet, ahol Jézus Krisztus van a középpontban. Minden más az céltévesztés. Minden más. Ahol a nyelveken szólás van a középpontban, céltévesztés. Ahol a gyógyítás, az céltévesztés. Csodálatos, fantasztikus, lenyűgöző dolgok. De ha nem Krisztus van a középpontban, baj van. Ahol viszont Krisztus van a középpontban, ott megjelenhet a gyógyítás, megjelenhet a nyelveken szólás, és így tovább. Nem erről van szó, de nem ez a leglényegesebb. És azt látjuk, testvérek, a bábeli történet kapcsán, hogy ma egy újabb Bábel közeledett. Vagy egy újabb Bábel jelent meg. Csak annyi, hogy nem tornyot építenek. Bár azok is készülnek, de nem ezzel a céllal, mint annak idején. A mai Bábelt úgy nevezik, hogy globalizáció. Globalizáció. Azt mondják az internet megjelenése óta, hogy a világ egy globális faluvá zsugorodott. És valóban így van. Bekapcsolom az internetet, és a Kanadában élő rokonaimmal fél perc alatt fel tudom venni a kapcsolatot. Pedig több ezer kilométerre laknak tőlem. Valóban így van. Globalizáció, azt mondják, egységesedés. És figyeljük csak meg, milyen törekvések vannak. Legyen egységes fizetőeszköz. Európában is elindult ez a folyamat egy jó évtizeddel ezelőtt. Legyen egységes nyelv, világnyelv. Ma már kikerülhetetlen az angol, számítástechnikának alapja, meg sok tudománynak az alapja. Aztán különösen a mostani napokban, hetekben halljuk a szabadkereskedelmi egyezményt. Legyen globális, Egyesült Államok, Európa közötti szabadkereskedelmi egyezmény, ami azt jelenti, hogy globális egész világra kiterjedő cégek egyes államok fölötti hatalommal bírjanak. Egyes államok, ha kell, ne tudjanak különböző szabályokat, korlátozásokat hozni globális cégekkel szemben. A tőke szabad áramlása, liberalizmus. Ugye, hogy látjuk, hogy érezzük, hogy mindez mennyire a mai világnak a része. Egységesedés. Azt mondják, mindegy, hol élsz, hogy mit dolgozol, hogy milyen a bőröd színe, milyen vallású vagy, csak ebben az új egységes világban légy otthon. A múltkor egy ismerősömmel beszélgettem, aki elment Japánba. És azt mondta, hogy ő ott látta meg, ott tapasztalta meg, hogy mit is jelent ez a globalizmus. És azt mondta, hogy bár jól tud angolul, de mégis első pillanatban olyan megdöbbentő volt, meg félelmetes, hogy bármerre néz, nem ismer fel semmit. Kínai írásjelekből nem értett egyet sem. És ezt hogy kell olvasni? Mi van kiírva? Nem tudott semmit. És akkor fogott egy taxit, ment be a városba, és akkor elkezdte lassan-lassan otthon érezni magát. Miért? Mert azt mondta, hogy hát végül is enni fogok tudni, nem fogok éhen halni, hiszen látom, hogy van McDonald's. Ismerős ételek lesznek, ugye? Bárhol a világon találkozunk ugyanazzal. Aztán azt mondta, végül is a számítógép ott is Windows alapú. Aztán nem akarok többet mondani, mindenféle globális cégek vannak. Kereskedelmi láncok, megtalálhatók még ott is. Itt Európában különösképpen is, benzinkutak, és így tovább. Látjuk, hogy mennyire erős ez a globalizációs folyamat. De ez több ezer évesen működött. Nincs földi mennyország. Nincs. Ma azt mondják, hogy ettől kényelmesebb lesz az életünk, és valóban egyébként tényleg kényelmesebb. Csak el ne higgyük, hogy ez a megoldás. El ne higgyük, hogy ez a kényelmesedő és egyre inkább egységesülő élet, ez a cél. Az első pünköstkor és azóta is kétkezi munkás, értelmiségi, férfi, nő, öreg, fiatal, visszahúzódó, narcisztikus, lelkesedő vagy kiábrándult, gazdag és szegény mind-mind Jézus Krisztusnál otthonra talál. Az egyházban. Az egyház pedig egy olyan közösség, amely éppen ebből a bábeli, ebből a globalizálódó világból kihívottak közössége. Az eredeti kifejezés, az egyház szó görög eredeti kifejezése pontosan erre utal. Ekklészia, kihívottak közössége. Ezen a pünkösdön is Isten ebben akar erősíteni bennünket. Kihívott, elhívott a világ tengeréből, kihívott bennünket a bűn mocskából, a sáros fertőből, ahogyan azt szoktuk énekelni, és egy új életet adott. Nekünk ebben kell egységesnek lennünk. És hogy olyan csodálatos az, hogy mi itt ebben a gyülekezetben így lehetünk egyek. És hogyha majd egymásra nézünk az istentisztelet után, ma, meg különösen is majd az ünnepi istentisztelet után, amikor az úrvacsora, akkor tele lesz a templom, azt fogjuk látni, hogy mennyi féle ember, de egy biztosan összeköt. És bennünket nem a Shell, meg nem a Windows köt össze, hanem Jézus Krisztus. Áldott legyen ezért az ő neve. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy megszólítottál bennünket, hogy kihívtál minket is ebből a világból. És köszönjük, hogy úgy hívtál ki bennünket, hogy közben megtartasz itt. Úgy hívtál ki, és úgy hívtál el bennünket, hogy nem vettél ki ebből a világból, nem ragadtál azonnal a mennyek dicsőségével, hanem annyira szeretsz és annyira becsülsz bennünket, hogy itt hagysz, hogy hirdessük a te nagyságodat, szeretetedet, a te kegyelmedet. Rábízhatnád ezt angyalokra is. Rábízhatnád hatalmas hithősökre, mennyei lényekre. De te bennünket, tökéletlen és sokszor elesett, nyomorúságos embereket erre a nagy feladatra, küldetésre biztatsz és bátorítasz. Köszönjük neked, Urunk, hogy így állhatunk ebben a világban, így létezhetünk a munkahelyünkön, a boltban, a szomszédságban, és bárhol, ahol megjelenünk, mint a te követeid. mint akik arról tesznek bizonyságot már a létükkel is, hogy van egy egészen más közösség. Egy olyan közösség, ahol nem az érdek, hanem a te szereteted a meghatározó. Esedezünk hozzád, Urunk, hogy mindezekben gyarapíts bennünket, erősítsd gyülekezetünket, erősítsd a közöttünk lévő szeretet kapcsolatot. Kösd önmagadhoz, pecsételd el mindezt majd az úrvacsorában. Addig is te készíts bennünket, és tedd lélekből, lelkesen, boldogan átélt örömünneppé a pünkösdöt minnyájunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.